Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit szólozzánk mai küszövetségi igeszakaszunkból, a János írása szerinti evangélium 14. fejezetének 22-től a 24. versig terjedő szakaszából. A megnevezett helyen a János evangélium a 14. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Azt mondta neki Júdás, nem az Iskáriótes: Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az ige pedig, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben, csendesedjünk el, imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, hálódással borulunk eléd ezen a borongós vasárnapon, hiszen mi tudjuk és valljuk, hogy minden ajándék, a napsütés és az eső, a hideg és a meleg, és legfőképpen az, hogy te a hatalmas, a csodálatos és felséges Isten eljössz közénk. A te áldott szent lelkeddel itt munkálkodsz, hiszen az Úr Jézus nevében gyűltünk egybe, azért, hogy imádjunk téged, hogy halljunk téged, hogy köszönetet mondjunk mindenért, a terhekért, a próbákért, a veszteségekért is. Jövünk hozzá örömmel és gyásszal, fájdalommal és gyógyulással, betegen vagy egészségesen. Hozzád, aki mindent a kezedben tartasz, aki mindent megalkottál, és mindent eljutatsz ahhoz a célhoz, amelyet elterveztél. Hálát adunk az elmúlt hétért, minden ajándékodért, testi, lelki javakért, jó indulatodért, hűségedért. Hálát adunk azokért a dolgokért is, amelyeket nem értünk, amelyekben ott maradtak a mi értek a szívünkben. Kérjük, hogy most is válasz, taníts minket, rád van szükségünk. A te áldott igét, amely élő és ható, jusson el a szívünk mélyére. Az egyszerű, gyarló emberi szó váljék üzenetté, igévé a te kegyelmedből, hogy a veled való találkozásról személyes és mély legyen, életünket átformáló, győzedelmes és diadalmas a te megmagadért. Így kérünk, Atyánk, légy itt közöttünk, és munkálkodj bennünk. Az Úr Jézus Krisztus van bennünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 214. dicséretünket énekeljük, és a gyermekisten tiszteletben most lehet átmenni, akik arra érkeztek. 214. dicséretünket énekeljük, ez egy verszak. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére. Kérem, hogy az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg ezt a bibliai mondatot, igét. Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja. És elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Mert a fejezetben hárman is kérdezik az Urat, szinte ostromolják, Tamás is, Fülöp is, Júdás is, akire majd mindjárt visszatérünk. És ebből látjuk, testvérek, hogy nem baj. Nem baj, ha kérdezzük az Urat. Nem baj, ha mindennel hozzáfordulunk. Bennünk is sok kérdés feszült, sok mindent nem értettek még, de ostromolták az Urukat. És az látszik mindebből, hogy tisztelettudóan tették, és a Szentíró maga János is külön emlékeztet arra, hogy ez a Júdás, ez nem az áruló Júdás, hanem az, akit Tadeusnak ismerünk például a Márk evangéliumában. Annyit tudunk csak róla, hogy egy bizonyos Jakabnak volt a fia. Maga ez a jelző annyit jelent, hogy bátor. Tehát itt jelzi az apostol, a Szentíró, amikor leírja ezt a történetet, hogy itt azért ne keverjük össze, nem Iskáriótes Júdás szólítja meg Jézust, hanem ez a bizonyos Tadeus Júdás, és kérdez. Bátran kérdezi őt, mert valamit nem ért. Bátran kérdez őt, testvér, mert lesz válasz. A válasz azonban sokszor nem rögtön az, amire számítunk. A válasz néha egy kicsit késik is, késhet is, és itt is, hogyha felületesen olvasok, akkor úgy tűnik, mintha az Úr Jézus másról beszélne. Mert Júdás kérdése arra vonatkozik alapvetően, hogy jól értsétek, hogy Uram, hát én hiszem, hogy te vagy a Messiás, hát mutatkozz be a világnak, hát induljon el a lelki forradalom. Értitek? Tehát volt, aki ezt társadalmilag értette, az zelóták és mások, akik megpróbáltak volna valamiféle lázadást kirobbantani a római birodalom ellen, de a lelkileg mélyebbek azok azért érezték, hogy itt most nem ilyen szabadságharcra lenne szükség igazán, de hát mégiscsak tenni kéne, hát a világot kéne már végre felrázni, Uram! Miért csak nekünk jelentett ki ezeket a csodálatos dolgokat, ezeket a nagy igazságokat és nagy titkokat? Hát miért nem mondod a világnak? Hát hajrá, tegyünk valamit! Induljon el egy világméretű ébredés! És az Úr Jézus válasza, majd mindjárt érteni fogjátok, igazából tudjátok, miről szól. Ő nem ezt tervezi, hanem egy zárt körű csoportnál akar lakni. Egy zárt körű társaságban kíván lakozást venni, sőt az Atyával együtt, és a teljes Szentírás alapján valljuk és tudjuk, hogy a Szent Háromság Istenről van szó. Tehát itt nincs szó szerint a Szentlélekről, de egyértelmű, a Szent Háromság Isten köztetek, bennetek akar lakni. Júdás, ez a nagy terv. És az egy zárt körű csapat. Csak az a baj, amikor aztán a történelemben, akár mind a mai napig, a valódi hitreitók, az igazi hívők elit klubot csinálnak az egyházból. Mert az itt nincs megígérve és megparancsolva. Ez nem egy elit klub, de zárt körű csapat. A Szent Háromság Isten, most így mondom, akárhova nem költözik ám be. A Szent Háromság mindenható Isten. Megint jól értsétek, de megválogatja, hogy kinek az életében vesz lakozást. Mert itt most az újfordításunk így mondja, ugye így olvastuk, hogy elmegyünk hozzá, és nála maradunk, de szó szerint ott az van, hogy lakást készítünk nála. Szabály szerint szó, lakást csinálunk, lakást készítünk nála. Beköltözünk annak az életébe. Ez a legmélyebb közösség. Hát azért akárki nem engedünk be a lakásunkba az életünkbe. De a Szent Háromság Isten nem ismeri be akárhova. Erre akarja rávezetni Júdást meg a többieket Jézus, hogy itt azért nem arról van ám szó, hogy majd nagy hirtelen az összes ember mind hitre jut, Itt nagy hirtelen világméretű ébredés lesz, itt nagy hirtelen az egyház, amely még igazából most születik, a Krisztusban hívő közössége az egyház, na majd az úgymond leuralja az egész emberiséget. Nem, Júdás, ti sokkal többet kaptok, ti egy szűk kör vagytok, ti egy szűk, kiválasztott közösség vagytok. Ennek örvendjetek, és hogyha ez megvalósul az életetekben, ti magatok lesztek sóvá, ti magatok lesztek világosságá. Sok más helyen ezt elmagyarázza nekünk Jézus, hogy azért ez a zárt körű csapat, ahol a Szent Háromság Isten lakik, az hatással van. Ha nem hat, akkor nem él. Hát, amelyik egyház nem hat, az nem él. És nem azért, mert éppen zsinatunk meghirdette, de tényleg összecseng azzal a programmal, amit hallunk, hogy az élő ige éve vagyunk. Az élő Isten élő igéjéből lesz élő egyház. Erről volt szó az elmúlt héten is Berekfürdőn, például az egyházmegyei csendes héten is többek között, de központi üzenet volt, hogy az Isten élő igéje mit végez el bennünk, miért halljuk, miért hallgathatjuk. Ez egy szűk kör. Nem tudom, ti, nektek mi jut eszetekbe, ugye az, hogyha azt olvasunk valahogy, hogy zárt körű rendezvény, ez kettős érzést válthat ki. Vagy örülsz, vagy bosszankodsz. Esetleg irigykedsz. Attól függ, hogy résztvevő vagy, vagy nem. Ha meghívtak, akkor boldog örömmel mész, tudom, itt a belépőm, én is ide tartozom. Zárt kör, ide csak mi mehetünk. Ha fordítva van, és téged lepattintanak, és azt mondják, hogy bocs, ide nem mehetsz be, akkor nem vagy olyan boldog. Micsoda dolog ez, mint különcködnek ezek itt. Na, értitek jól, de tényleg ez az ige arról beszél, hogy ahova a Szent Háromság Isten beköltözik, az az élet, azok az életek, az egy zárt kör a világban. Az nem az egész világ. És bár ez ugye fáj úgy kimondanom, mert mindjárt eszünkbe jutnak esetleg szeretteink is, ugye ki tartozik akkor ide? Hát nem mindenki. Más helyen úgy olvassuk ezt a Bibliában, hogy nem mindenki a hit. De akié meg igen, annak mennyire meg kéne becsülnie magát, mennyire hálaadással és örvendezéssel kéne élni, hogy én a zárt körnek tagja vagyok. A Szent Háromság Isten nálam lakozik. Erre akarja rávezetni Jézus Júdást és a többieket, és az is világosan látszik, hogy hol van a találkozási pont a zárt kör meg a még kívül levő emberek között. Az igében, az igéhez való hozzáállásban, az Isten igéjének a fogadtatásában. Ezen múlik. Hogy fogadod? Aki szeret engem, az megtartja az én beszédemet. És azt az én mennyei atyám is szeretni fogja. Hogy viszonyulsz az Isten igéhez? Ez szűkíti le a kört. Szereted, közömbös vagy, vagy netán ellenséges. A magvető példázata egy nagyon jó példa, erre tudjátok, hogy útfélre is esett a mag, a tövisek közé, meg köves talajba, és így juthat az Isten igéje jó termőföldbe, ahol sokszoros termést ad. Tehát itt van a találkozási pont, a Szent Háromság Isten is köztünk, mondjuk egyszerűen a Biblia. Hogyan állsz a Bibliához? Hogyan állsz az Isten igéhez? Hogyan fogadod? Ezen dől el, hogy mi lesz a folytatás. Föltetnék a kérdést, visszatérve egy kicsit Júdás alapvető problémájára, hogy de miért nem erőlteti jobban Jézus a világmissziót? És vannak, tudjátok, kisegyházak, meg szekták, meg senkit nem akarunk se bántani, se minősíteni, de vannak, akik ezt sokkal, hogy így mondjam, erőteljesebben csinálják, vagy látszólag nagyobb intenzitással, akik mennek, házról házra becsöngetnek, mondják, plakátolják, nem nevezek meg senkit, úgyis tudjátok, ki mindenkire fog gondolni. Vannak köztük valóban keresztjének, meg vannak, akik nem is keresztjének, de ez az intenzitás azért ez sok helyen megjelenik a világban, még Magyarországon is. És itt Júdás nélkül azt kérdezi Jézustól, hogy Uram, hát nem lehetne kicsit ezt intenzívebben csinálni? Nem lehetne direktebben használnunk az eszközeinket? És ez nagy vita az egyházban, hogyan evangelizáljunk, hogy hirdessük az igét. És mondjuk el egy jó példát, mert vannak jó példák, és például nem olyan régen, most már negyedik évadja megy, de egyik testvérünk föl is hívta rá a figyelmet, egy Chosen nevű sorozat, amely tulajdonképpen a kiválasztottról szól, Jézusról szól, de nagyon érdekesen újszerűen mutatja be Jézust és az evangéliumokat. Egy részletet megvalóan föl is tettem tegnap este a honlapunkra ízelítőnek, Jézus és a Samária asszony beszélgetése. Ez már elárulja a film készítőinek a komolyságát, meg a szándékát is. Mert az az érdekes, hogy szinte végig bibliai szöveget mondanak el a szereplők, de ami nem bibliai szöveg, az is teljesen összhangban van vele. És azért ez nagy dolog, mert a filmek nem szoktak így sikerülni. Szóval minden bántás nélkül. Tehát sok Jézus film született már a történelemben, de nem feltétlenül olyan jók. De ez úgy tűnik, most csak ez az egy jelenetet megnézve, Jézus és a Samária asszony találkozása, beszélgetése, hogy az asszony ott, hogy Jézussal beszélget, az hitre jut. Na, ez egy eszköz, állítólag a harmadik legnézettebb sorozat az USA-ban. Mert az nem kis dolog ám az Egyesült Államokban. Egy Jézusról szóló film. Magyarország is hozzák, ha minden jól megy, akkor szinkronizálva magyarul is lehet majd nézni. Na, ennyit erről. Tehát folyik a világmisszió. Igenis, folyik az, hogy mai eszközökkel is hirdettetik az evangélium. És Jézus mégis nem azt mondja, hogy na, akkor találjunk fel valami újat, ami még eddig nem volt. Most hajrá mindent az interneten, most mindent a tévén, most mindent a mozin, vagy a rádió keresztül, hanem ti, akiknél lakozást vesz a Szent Háromság Isten, ti lesztek a reklámtábla. Ti lesztek a szószólók. Ti lesztek azok, akiken keresztül az Isten egyszer csak az világ felfigyel, hogy az Isten köztünk lakozik. És azt is kimondja ezzel Jézus, és nagyon fontos, hogy Júdás, még egyszer mondjuk, és akárhova nem költözik be a Szent Háromság Isten. Akárhova nem. Ez nem így megy, hogy kidobjuk az utcát, gyertek emberek, és mindenki közösségbe lép a Szent Háromság Isten. Ez még nem működik. Nem is fog soha. De akik az Úréi, akova Jézus is az Atya beköltözni akar, azok az emberek, azok áldásul lesznek. Áldásul. Nagyon érdekes, ha megfigyeljük itt ezt a fejezetet, János evangéliumában az előző versek arról szólnak, hogy majd mi megyünk hozzá, helyet készítek nektek, egy második versben beszél erről Jézus, én elmegyek és helyet készítek, és majd magamhoz veszlek titeket. Tehát beszél arról, amikor meghalunk, illetve amikor ő visszajön. És most meg váltja a témát, és azt mondja, hogy de előbb mi fogunk nálatok lakni. És minden beképzeltség és gőg és őrültség nélkül mondja ezt az ige. Mert nem is beleborzadtam, megvallom nektek, amikor elkezdtem készülni, és nézem ezt az igét, meg olvasom utána, és tényleg erről van szó. A Szent Háromság Istennel együtt lakhatsz. Hát ez óriási kiváltság, de óriási felelősség. Egész más példa, engedjétek meg ilyen személyes, akik ott voltatok, emlékeztek Belegfődön. Esperes úr nagyon kedvesen felkonferált, amikor én következtem az evangelizációval. Megvalóan tisztára zavarba jöttem, hogy és csak azt tudtam mondani, hogy eddig is tudtam, hogy nagy felelősség evangelizálni, hát most már ezek után kiállni 140-150 ember elé, hát dicsőség az Úrnak, hogy valamit mégis elmondhattam. Na a lényeg az, hogy szeretném átadni ennek az örömét és a felelősségét nektek. Mármint annak, hogy a Szent Háromság Isten a hívőkben lakozik. A hívőkkel vesz lakozást. Ez egy egészen új közösség. Megvannak az előzménye az Ószövetségben. A 2 Mózes 25.8-ban olvasunk arról, hogy az Úr azért készített szent sátrat a korabeli Izraellel, mert köztük akar lakni. Aztán Ezékiel 37-ben olvasunk arról, megerősíti az Úr, hogy én velük leszek, én közöttük járok, én közöttük akarok lenni. De itt, az Úr Jézus korától kezdve, és pünköstől kezdve, a Szentlélek kitöltésétől kezdve egy új helyzet áll elő. Egy egészen új közösség jött létre Isten és az ember között. Egészen új közösség. A Szent Háromság Isten kíván beköltözni. És most nincs időben, nem fogok mindenbe belefogni, mert nem is lehet és nem is szabad egy igehirdetésen belül, de ennek rengeteg következménye van, nagyszerű következmények. Például ezeknek az igéknek a megértése, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Meg az Efézus 2-ben akkor azt írja Pál, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járunk. Hát nem neked kell csinálni, testvér. Hát nálad lakik az Isten. Nem automatikusan, nem születésedtől, ezeket szögezzük le. Annak ilyen tanítások is, hogy persze, hát a Jóisten a jó emberek szívében ott lakik. Ez butaság. Ez nem igaz. Annyira nem igaz, hogy mindjárt látjuk, hogy a Jézus és a Szent Háromság Isten közelsége nem abban érhet tetten, hogy gondodat viseli. Nem ebben érhető tetten. Mert megvan írva a Máté evangéliumában, idézhetnénk a 5. rész 24. versét, hogy jókra és gonoszakra egyaránt felhozza a gondviselő szeretetét napját. Esőt ad mind igazaknak, mind hamisaknak. A gondviselés az minden embernek kirendelt szeretete Istentől. Minden embernek. De ezt szoktuk mondani, hogy a rabógyilkosoknak is van édesanyja. És minden embernek megvan a maga belső öröme, fájdalma, erénye és erénytelensége. Nem abból látszik. Egy egészen új kapcsolatot képzelt el és gondolt el az Úr, amikor a fiát elküldte, mert hogy az ő egyszeri tökéletes áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket, olvassuk a Zsidó 10.14-ben, ami azt jelenti, mielőtt félreértenétek, hogy célba érkezett, nem makulátlanul hibátlan, hanem célba érkezettet jelent a tökéletes. Pontosan azt jelenti, hogy belépett az életedbe a Szent Háromság Isten. Ehhez kellett áldozat. Ezért fizetni kellett. Ez nem megy ingyen. Jézus áldozata tette lehetővé, hogy a Szent Háromság Isten belépjen az életedbe, és veled lakjon. Erről tanít ez a mai ige. Veled lakjon. Hogy történik? Úgy, hogy az János 1.12-ben olvassuk, akik pedig befogadták őt, Jézust, azoknak megadta azt a kívánságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Ez köze ennek a kapcsolatnak maga a pünkösdi lélek. Mit kérdeznek, ugye, amikor ott hallják Pétert, a pünkösdi tömeg, mit tegyünk, atyám, férfiak, térjetek meg, keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Atya, Fiú, Szentlélek szétválaszthatatlan egység. Megkülönböztethető, de nem szétdarabolható. Külön tanít róla az ige, és mégis összetartozik. Elválaszthatatlanul. Ezért csak ennyit mond, fogad be Jézust, és lakozást vesz nálad az Atya is, és a Szentlélek is. És a Szentlélek lesz az, aki ténylegesen közvetít. De ez egy szűk kör kiváltsága. Ez egy szűk kör kiváltsága. Ennek kéne örvendenünk, hogy mi ebben a szűk körbe tartozhatunk. Mert nézd magadra őszintén, érdemled? Te tényleg azt a belépőkártyát, azt megfizetted? Hogy? Én nem tudom megfizetni, higgyétek el. A világ legjobb igényedetője lennék, hogy bármit tennék, még 100 kórházat építenék szegényeknek Afrikában, akkor se jön. De erre jöttem rá, hogy Uram, hát te mégis ezt ígérted, hogyha én az Úr Jézusban hihetek, ha én szerethetem őt, ha hallgathatok az igére, akkor te belépsz az életembe. Rögtön érzi az ember a felelősségét is, hogy ó, Uram, ha viszont te velem élsz, akkor neked kellene látszódnia rajtam keresztül. És nincs mese, tényleg. De nem vagyok egyedül, és nem vagyok a saját erőmre hagyatva. És nem nekem kell megjobbulnom. Nem nekem kell megszentülnöm, hanem a Szent Háromság Isten jelenléte sugárzik ki. És ezért reagálok, és reagálsz te is másképp, mint a világ. Akinél bent lakozik a Szent Háromság Isten, az másképp reagál. Mindenféle élethelyzetben kitűnhet ez. Legyen, amikor becsaptak, vagy a lábadra, ujjad léptek, kezedre csaptál, átvertek, kifosztottak, vagy éppen amikor gyászolsz. Mindenféle helyzetben másképp reagál az, akinél ott lakik az Isten. És ez az egyház titka. Az egyház igazából azoknak a közössége, akikhez beköltözött a Szentháromság Isten. Nem azok, akiket megkereszteltünk így vagy úgy, konfirmáltak így vagy úgy, fogadalmat tettek. Ezek mind fontos részei a hitelításnak és az Isten szövetségébe való bekerülésnek, de ez a személyes kapcsolata a célja Istennek. És ezt magyarázza itt Júdásnak, és magyarázza most nekünk, hogy ne kevesebbet akarjunk, és ne kevesebben elégedjünk meg, hanem csak azzal, hogy Uram, lépj be az életembe, és légy annak teljesen, Uram, lakozz rám, Szent Háromság Isten. Én rád bízok mindent. Ezentúl te jelenj meg a tekintetemben. Te mozgasd a kezemet. Te mozgasd a lábamat. Te dobogtasd a szívemet addig, ameddig akarod, ha 80 év megköszönöm, a 60, azt is, a 100, azt is. És rád bízom esetleg a szerettemet, hogyha elhívod. Mert veled lakott, és veled fog lakni. Eddig is veled lakott, és ezért más a gyásza a hívőnek. Ezért más a gyász folyamata is, mert az Úrral lakott a szerettem, és az Úrral fog lakni ezután is. Higgyétek el, én is meg fogom gyászolni, mert édesanyám elmegy, és a családunkban ő már legközelebb ehhez koránál fogva, bár tudjátok, hogy nem az megy el, aki legöregebb, hanem aki következik. Ez egy alapigazság. Tehát, hogyha elmegy, akkor előre tudom, hogy síratni fogom, de az Úrral élhetett, és a halál után is az Úrral fog élni. Elmegyek az, és velünk lakozunk, mondja az Úr, az Atya és a Szentlélek nevében is. Ezt az együtt lakást, ezt viszont a világ fői nem tapasztalják, nem értik, ezért tagadják is. Pedig, már a Biblia is jelzi, hogy például a feltámadás után, megfigyeltétek, csak a hívőknek jelent meg az Úr Jézus. Feltámadó testében csak a hívőknek mutatta meg magát, másnak nem. Ez is ezt jelzi, amiről ma szó van. Ez egy zárt kör, ez egy szűk csoport, de boldog és örvendező. Honnan tudhatod, hogy ennek a szűk körnek tagja vagy? Ahogy utaltam rá, nem a gondviselésből, nem az abból, hogy mindeddig megsegített a Jóisten, hanem valami másból, abból, hogy szereted-e Jézust. Szereted-e Jézust? És itt a szót nagyon nemesen és szépen kell érteni, a szó igazi, eredeti, mély jelentésében, és itt ez nem a férfi és a nő kapcsolata. Szereted-e Jézust? És mindig ideig adunk vissza, kanyarodunk vissza, és figyeljétek meg, hogy Jézus, Jézus, Jézus. Emlékszem, valaki elmondta megtérését, miután hitre jutott, és mondta, hogy ő teljesen ateista családból származott, és aztán hallott innen-onnan fiatalok között egyetemista korára Istenről, és vitatkozott ott az egyetemen, és kezdett úgy azok mellé állni, akik megvallják a hitüket, és egyszer amikor elmesélt ezt a folyamatot, elmondta, hogy eljutottam arra a pontra, amikor hittem már, hogy van Isten, de Jézussal nem tudom mit kezdeni. És én ezt másoktól is hallottam már, templomban járó emberektől, hogy hiszek Istenben, de Jézussal nem tudok mit kezdeni. De most nagyon durván fogalmazva, ez fából vaskarika. Milyen Istenben hiszel, ha nem ismered Jézust? Egy távoli teremtőben, aki valahol messze-messze van, és elnézést simogatja a szakállát. Nem. Amikor Jézussal személyes kapcsolatba lép az ember, akkor nyílik meg igazán ez a fogalom is, hogy Isten. Tehát azon tudod lemérni, hogy hol tartasz, hogy ki neked Jézus Krisztus. Szereted az ő igéjét és megtartod. Nem azt jelenti, hogy ez mindig sikerül, de igenis a legfőbb tekintély. Igenis a legfőbb tekintély. És amikor egy filmet néztünk itt Berekfürdőn, tudom ajánlani, mert meg lehet nézni az a címre, a Sors keze, és ott egy hajléktalannak tűnő valaki be akar fogadni egy színesbőrű keresztény család, de hát a hölgy nem akarja. De nem, hát ez veszélyes. Ki ez az tök idegen? És akkor aztán a bátyja, meg aztán a lelkipásztor is csak annyit mond neki, hogy Máté 25. Mit jöttök nekem ezzel először ez a reakció? Mit jöttök ezzel? Milyen Máté 25? Aztán bemegy a belső szobába, a kilapot, és jövevény voltam, és befogadtatok engem. Ruhátlan voltam, és felruháztatok, stb. Stb. Tehát értek az ige, és meggyőzi ezt a hölgyet, mert keresztjén, mert ez egy hívő szerepet játszik el ez a színésznő, és végül Isten megáldja őket a végét, aztán össze is házasodnak, de az már a történet legvége. Addig még sok minden történik. De itt kezdődik, hogy ez ige. Először idegen, aztán azt mondja, hogy na, nézzük csak föl a hosszuk. Mit mond az ige? Szereted Jézust, akkor szereted az igéjét. Az igéje a legfőbb tekintély. Minden más felett. Minden más felett. Mondhat tényleg a legelismertebb, a legcsodálatosabb, legfantasztikusabb tudós, vagy filozófus, vagy politikus, vagy bárki, bármit. De mit mond az Isten igéje? Ez a döntő kérdés. És ebből látszik, hogy valaki a szűk körben van, vagy nem. Milyen tekintély az Isten igéje? Hogyan vesz lakozást bennünk a Szentlélek Isten? Nem a keresség automatikusan, nem a konfirmáció automatikusan, hanem ugyanúgy, ahogy az első tanítványok esetében, és itt csak röviden még felidézem Péternek a megtérés történetét, ugye Lukács 5-ben olvassuk, csodálatos halfogás, végül is kiveti Jézus szavára, itt is fontos, hogy Jézus szavára kiveti a hálót újra, és akkor Péter meg a többiek fognak egy rakás halat, és akkor megdöbbentő, hogy mit mond Péter. Ránéz Jézusra, és azt mondja, hogy távozz tőlem, Uram, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Senki nem beszélt Péter bűneiről, senki nem olvasott a fejére semmit. És visszaugrok a Samária asszony történetére, ott is az Úr Jézus olyan szeretettel beszél azzal az asszonnyal, nem a fejére olvassa, hogy 5 férjed volt a mostani, meg nem férjed, hanem hitre vezeti, és azt mondja, hogy bennem bíz, én vagyok a Messiás, én vagyok a Krisztus. És Péter ott megkapja a bátorítást, hogy Péter, ezen túl emberek halászává teszlek. És Péter megújul, és Péter oszlopapostollá lesz, és aztán mártírrá lesz, és szentíróvá lesz. De ez így kezdődik, hogy ott lebogó Jézus előtt, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Nem vagyok méltó, nem vagyok alkalmas, hogy ennek a, most így mondjuk, zárt körnek a tagja legyek. Nem vagyok méltó, de Jézus megmutatja, hogy tudom, de az leszel. Tudom, mert szeretlek. Tudom, mert kiválasztottalak. Ezért így is meg lehet fogalmazni, hogy ne jobbá akarj lenni előbb, hanem közösségben akarj élni előbb. Még egyszer mondom, ne jobbá akarj lenni először, hanem közösségben akarj élni az Úrral. Majd ő belép, lakozást vesz nálad, a Szent Háromság egy örök igaz Isten, és teszi a dolgát. És teszi a dolgát. És formál belülről. És eszedbe jutatja az igét. És napi kenyérré teszi az igét tényleg. És a szituációban eszedbe jutatja, hogy most éppen Máté 25, vagy más. Belülről él. És ez az igazi hívő ember, és ez az egyház tagja, aki ezt megéli. És itt egy kis segítséget adjak, amit én is úgy találtam egy filmben annak idején, amikor megjelent Magyarországon a Jézus élete, Lukács evangéliuma szerint. A végére tettek egy ilyen kis bizonyságtétel, Sinkovics Imre szinkronizálta, mély meggyőződéssel mondta el, mert úgy tudjuk, hogy ő komolyan is gondolta és gondolja ezt. Felidézzük most ezt az imát. Kérem a vetítésben, hogy nyissuk meg. Aki még esetleg nem találkozott vele, én ezt most elolvasom szép lassan, és utána egy kis csöndet hagyunk, jó? És ki maga gondolja át, mert itt és most megtörténhet az velük, hogy belép és lakozást vesz nálunk. Uram Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom életem kapuját, és befogadlak téged, mint Uramat és megváltómat. Te irányítsd az életemet, tégy olyanná, amilyen te akarod, hogy legyek. Amen. Egy kicsit legyünk csendben. szívből elmondtad, hidd, hogy meghallgatott téged. Meghallgatott téged. Nem kell sok az igazi megtéréshez, csak egy ilyen rövid ima. És utána az a bizalom, hogy a Szent Háromság Isten megígérte, amit ma olvastunk, hallottunk, ha valaki szeret engem és megtartja, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Lakozási leszünk nála. Így legyen. Amen. Énekszóban feleljünk most az igére. Énekeljük a 412. dicséret 5. versét. 412. dicséret 5. versét, mintegy folytatva ezt az imádságot. Megváltó megkérésemet nem vehetett meg. Nem szeretnénk lemaradni a szűk körről, kimaradni a mennyek országából. Nem szeretnénk, Urunk, tévhitben élni, hogy mi megérdemeljük, hanem azt szeretnénk megvalani őszintén, hogy ha magunkra nézünk, akkor nem kellene, hogy beengedj, sőt, el kellene, hogy zavarj minket. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te azért jöttél, hogy minden bűnünkért eleget tégy. Éppen a bűnösöket jöttél hívni megtérésre, éppen az elveszetteket keresed meg, mint az elveszett bárányt. Éppen a samáriai asszonyokat, a házasságtörésen kapott asszonyokat és férfiakat, azokat, akik elrontották és már meg is vallják. Igen, Uram, én vagyok az, akinek szükségem van a megmentő szeretetre. Én vagyok az, akiért váltság miatt kell fizetni, mert én nem tudok fizetni. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy mindezt a szívünkre helyezted. Hálát adunk, hogy adsz megújulást a gyülekezetekben, ebben a közösségben és szerte az országban. Hálát adunk, hogy szaporítod a gyülekezeteket az üdvözülőkkel. Hálát adunk, hogy hirdethetjük az evangéliumot szabadon itt Magyarországon. Könyörgünk is, hogy minél több szívhez hadd jusson el. A te kegyelmességedről, jóságodról szóló örömhír. Hadd tapasztalja meg mindenki, hogy a hit, az egyház az nem szokásrendszer, az nem kegyes dolgok begyakorlása, hanem veled való életközösség, az, amikor a Szent Háromság Isten lakozást vesz egy emberi életben, átformálja, gyógyítja, gazdagítja, csendesíti, szelídíti. Urunk, így szolgáltatjuk magunkat neked, te légy a házunk ura, te légy egyházunk ura, te vezess minket a jóra, amely téged dicsőít soha nem minket. Így hordozzuk előtted közösségünket, betegeinket, különösen azokra gondolunk, akiket most súlyos próba alá állítottál, akár gyász, akár betegség miatt. De könyörgünk a gyerekekért, akiket ránk bíztak szülők, vagy éppen idősekért, vagy fogyatékkal élőkért. Könyörgünk mindazokért, akiket elérhetünk az evangéliummal egy-egy temetésen. Könyörgünk mindazokért, akik még nem ismernek téged, de ott van a szívük mélyén a keresés, a vágy, hogy lehetne megismerni a kegyelmes, irgalmas Istent, hogy annak idején Luther is keresett téged, és végül megtalált. Áldunk, magasztalunk téged, hogy rábízhatjuk ezt a kaotikus, háborús világot. Teremts békét, Urunk, először bennünk, és minden vezetőben, minden felelősben. Könyörgünk járványok ellen, azoknak a megfékezéséért, könyörgünk, Urunk, az emberi rossz indulat elcsendesedéséért. Tudjuk, hogy belőlünk ezek teremnek, a széthúzás, a veszekedés, a vádaskodás, de a Te jelenlétet mindent megszentel, ha Te belépsz az ember életében, akkor ott valódi változás megy végbe, mert Te leszel más, az a más, amit mi közvetíthetünk, akire mi felmutathatunk. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat, gyógyíts betegségeinket, vedd el szomorúságainkat, és tölts el nagy-nagy örömmel, hiszen hatalmas kiváltság, óriási kegyelem, hogy a Te kiválasztott szűk körödhöz tartozhatunk, ingyen kegyelemből az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Helyünkről felállva az Úr Jézus imádságát imádkozzuk el közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetések elején engedjétek meg, hogy egy körlevelet felolvassam, amit előre ezért szoktak kiküldeni vezetőink, de ebben a mostani kavargó, meg sokszor vádaskodó világunkban is még jobb, hogyha figyelünk arra, amit a sinatunk elnökség tanácsa bocsátott ki, tehát a négy püspök úr és négy főgondnok úr. Kedves testvéreim, én az Úr vagyok a te gyógyítód. Olvassuk a 2 Mózes 15-26-ban. Nagy bőjtben vagyunk. Nagy péntekre és a feltámadás ünnepére készülünk. Nagy pénteken közösségben élhetjük át, hogy az életünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus szabadító és újjászülő hatalma által a halál csöndje után megszólal az élet üzenete. Bőti készülődésünket megterhelik a mindannyiunk által ismert kegyelmi ügy következményei. Zsinatunk lelkészi elnöke lemondott elnöki megbízatásáról. A következő zsinati lelkészi elnök megválasztásáig pásztor Dániel tiszáminneni püspök, mint a zsinat lelkészi alelnöke látja el a lelkészi elnök feladatát. Balogh Zoltán püspöki tisztségéről egyedül ő és az őt megválasztó Dunamelléki Református Egyházkerület jogosult dönteni. Tiszteletben tartva ezt, imádságban tusakodva kérjük Isten, hogy bölcs, egyházunk javát célzó döntéseket hozzanak. Látva és tapasztalva, hogy a közéletben miként uralkodott el a gyűlölet, és tűnt el a szeretet, emlékeztetünk Jézus tanítására. Közöttetek ne így legyen. Ezt várja Jézus tanítványaitól. Miközben a világ logikája a bűnben tartás, minket a bűn megvallása, a bűnbánat, a bűnbocsánat kérés, a bocsátkérés, a bűnbocsánat, és a mostantól fogva többé ne vétkezz, lelkülete határoz meg. Mi így zárjuk le magunk között ezt az ügyet, és ebben a szellemben szolgáljuk tovább Istent, egyházunkat és nemzetünket. Nem csak együttérzéssel gondolunk a gyermekbántalmazás áldozataira, hanem református hitünk szerint elfogadhatatlan bármiféle bántalmazás. Gondoskodó szeretettel fordulunk azon gyermekek felé, akik gyülekezeteinkben, óvodáinkban, iskoláinkban nevelkednek, betesd a kórházunkban gyógyulnak, és akik a hátrányos helyzetűeknek létrehozott bárka táborainkban találkoznak az élet örömeivel, Isten szeretetével. Az ő életük megóvása és gazdagítása, sebei gyógyítása mindannyiunk szent kötelessége. Nagypéntek örömhíre azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztus megváltó szeretete által emel fel mélységeinkből. Jézus Krisztus feltámadásában van gyógyulásunk, egységünk, közös szolgálatunk és örök reménységünk. Mindezektől senki és semmi el nem választott bennünket. Róma 8:38-39. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jó létet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Jeremiás 29:11-13. Budapest 2024. március 6. Aláírták Molnár János főgondnok, Zsinat prezsbiteri elnöke, Pásztor Dániel püspök, a Zsinat lelkészi alelnöke, Balogh Zoltán püspök, dr. Fekete Károly püspök, Steinbach József püspök, dr. Molnár Pál főgondnok, dr. Nemes Pál főgondnok, Veres Sándor főgondnok. Az Úr legyen egyházunk őriző pásztora. Helyi és napi tudnivalónk, közösségünk épülése szempontjából pedig a következőket hadd osszam meg veletek. Március 24-én, tehát az két hét múlva lesz, délután 5-kor lesz a következő szeretetvendégségünk, ahol irodalmi körünk fog szolgálni. Már most készüljünk erre az alkalomra, tehát ez két hét múlva lesz délután 5-től. Aki a szeretetvendégségre fel tud ajánlani, kis üteményt kérjük, hogy azt jelezze, mert az állán is fel lehet iratkozni, vagy talán első körnél is, bár most inkább izát terheljük meg ezzel. Szomorú hírrel folytatom, de azért is, mert kedves testvérünk édesanyjáról van szó, Mezőnyi Szabad Erzsike testvérünk édesanyját hazahívta az Úr 81 éves korában. Most következő kedden 1 órakor lesz a temetése a Léta Értesi temetőben. Aki szeretne oda eljutni és ezzel szeretetét, részvétét kifejezni, az kérjük, hogy szintén Izánál iratkozzon fel. Jó, és megpróbálok egy autó kis buszt és egyebeket szervezni, hogy mindenki el tudjon jutni erre a temetésre, tehát ez kedden lesz. Délután 1-kor Hongor Erdőné született Nagy Erzsébet testvérünk temetése. Akkor már ezzel folytatom is, mert itthon is lesz két temetésünk. Lökös Sándorné született Tóth Margit Magdolna, Külső Adházi utca, tehát az Emmaus otthon lakója, 84 éves korában hunyt el. Neki szintén kedden lesz, 9 órától itt helyben a temetése a köztemetőben. Ugyancsak szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Simon István, a Terecskén Bátori utca 12 szám alatti lakos testvérünk, visszaadta a lelkét 49 éves korában a Teremtő Úrnak. Testvérünk temetése 14-én, ez csütörtök lesz, 14-én 14:30-tól lesz a Hajdúszörményi köztemetőben. Az Úr adjon vigasztalást és erőt a gyászoló család valamennyi tagjának. Nyári nagytáborunkat augusztus 5-től 10-ig tervezzük. Ma délután 3-tól a szövetségek bibliaórája lesz az IFI teremben. Mai naptól kérjük azoknak a jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának a gyülekezet diakóniai szolgálatába. El fog indulni az új ciklusban is a diakóni munkaközösség élete. A prezsütérium Bajor Zoltán prezsüter testvért választotta ennek elnökévé, vezetőjévé, tehát nála lehetne jelentkezni, illetve ő is fog majd értesítéssel lenni a következő napokban. Még a héten nem, de várhatóan a következő héten meg is lesz az első ülése, megbeszélése a diakóniai munkaközösségnek. Heti alkalmainkat röviden említem. Hétfőn megtartjuk 5-től a felnőtt konfirmáció alkalmat. A szobodában is lesz munkatársi időóra 1-től. Kedden este keresztelő előkészítő reszitának jegyes oktatás. Szerdán konfirmáció előkészítő bodaszőlő. Ugyancsak szerdán a középkertben bibliaóra, csütörtökön 5-től van a konfirmáció előkészítő, majd a bibliaóránk, pénteken pedig a fakultatív hittanórát tartjuk a Bocskai gimnáziumban. Szombaton pedig ifjúsági bibliaóra lesz az IFI teremben. Március 15-e következik ránk, mint ünnep, 9 órakor a Bocskai téri templomban lesz városi közös istentisztelettel, kezdődik az ünnepség, utána 10 órától a Sélye Gábor Üldési Házban lesz műsor, illetve előadás, a Baltazár iskolások műsorát lehet majd meghallgatni, 11 órától pedig a szokott helyen az Adi téren lesz koszorúzás. Tehát ez március 15-ének a programja. Köszöntjük születés- és névnapos testvéreinket, Ildikó, Melissa, Szilárd, Boriska, Gergely, Miksa, Krisztián, Ajtony, Matild, Tilda, Kristóf, Henrietta és Vidor neveket találkozna tárban mától következő szombatig. Az Úr áldja meg őket szeretettel. Köszönjük a testvérek elmúlt heti perse és egyéb adományait, és az igét idézzük most is mindnyájunk számára, a jótékonyság és a adakozásban el ne feledkezzünk, mert ilyen áldozatunkban gyönyörködik az Isten. Záró énekünket hirdetem testvéreim végül. Zárjuk Isten tiszteletünket a 761. dicséretünkkel. 761, énekeljük el mind az 5 rövid versét. Így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgálat vagy. Isten velünk